mutasd! Ellentmondást nem tűrve megszemléltem kék foltjait. Fáj? Na-na, itt is? Ott is. Itt is? Jaj, ott nincs is folt. Ott hagyjál, ha bejön valaki. Szerencsére nem jött be senki. Úgy gubbasztott az ágy végében, mint egy kőkorszaki harcos, akit a törzs vénei kék festékkel mázoltak be. Tönkretettél, mondta, moccanni sem tudok, gyilkos. Van egy ötletem, mondtam. Ki vele? Arra gondoltam, hogy megzsarolom Frau Zöllnert és Müllert. Megfenyegetem őket, hogy sajtókampányt indítok a hotelvérfarkas ellen, ha nem nyitnak azonnal egy kétágyas szobát neked és nekem. A főnököd legalább még 2 hétig az ágyat nyomja Zürichben. És ha előbb kiengedik? Nem fogják. Van némi ismerettségem a zürichi központi. Mondd csak, duruzsolta, te semmitől nem riadsz vissza?
Semmitől, mondtam fölényesen.
Még attól sem, hogy egy kékfenekű nőt még egyszer bebizonyítsam? Csak a foltjaimra vigyázz. Jaj, ott, ott.
Jó. Jaj. Ki törődött ekkor már a foltokkal?
Rovány felügyelő, katonás, középmagas, elegáns úr volt. Inkább kiszolgált katonatisztnek látszott, mint rendőrnek. Vékony, a 30-as évek hollywoodi divatját idéző bajusza, rövidre vágott ősz haja, ismert színészre emlékeztetett, de hogy melyikre, nem jutott eszembe. Felderült az arca, ahogy felbukkantam az ajtóban.
– Herr Lawrence! Örülök, hogy épségben látom, Rowan vagyok. Tudom, hogy ön Waldvogelhez szokott, de sajnos, és széttárta a karját, mintha borzasztóan sajnálná a történteket.
Penn is belopakodott a szobába. A vastag púder réteg alatt csak mérsékelten látszott a kék folt az arcán. Óvatosan mozgott, mintha a lábát fájlalná. Amikor Müller udvariasan megkínálta egy székkel és belecsüccsent, alig hallhatóan felsziszent. Szomorúan tapasztaltam, hogy milyen kevesen maradtunk az ügy főszereplői közül. Müller, Frau Zöllner, Penn, jó magam, Nussbaumer és Dörfliger doki. Rowan maga alá húzott egy széket, és rákönyökölt a karfájára. Bizonyára tudja, Herr Lawrence, új fiú vagyok ebben az ügyben. Tegnap este hallottam róla először. Akkor érkeztem vissza, mert a Kasseli gyilkos ügyében nyomoztam. Hallott róla?
Sajnos nem.
Kár, jó kis ügy volt, alkalomattán elmesélem, de most halljuk a magáét, a vérfarkas történetét. Az éjszaka a kocsiban végigböngésztem Waldvogel jelentését, az ön verziója gondolom némiképpen eltérettől, igazam van? Hát, sokáig egyúton jártunk Waldvogel felügyelővel, ha nem tér vissza Zürichbe idő előtt, talán neki sikerült volna lelepleznie a vérfarkast, udvariaskodtam.
Na persze, ez nem is kétséges.
Egy fehér bóbitás lány teát hozott, s amíg kavargattuk, volt egy kis időm összeszedni a gondolataimat. Amikor a lány eltűnt, beszélni kezdtem. Igyekeztem olyan rövidre fogni a mondókámat, amilyen rövidre csak tudtam. Így is este lett, mire befejeztem.
Nem is tudom pontosan, hol kezdjem, tétováztam, miután megittam a teám és pipára gyújtottam. Talán ott, hogy kubai kontrák a CIA támogatásával az 1961 áprilisában végrehajtott és balul sikerült akció után több alkalommal is partraszállást kíséreltek meg Kubában, hogy megdöntsék Castro kormányát.
Egyik alkalommal éppen Amerikában voltam, bólintott Rowan. A partraszálló kommandókra nem érdemes sok szót vesztegetni. A kubai származású kontrákon kívül különböző országokból érkezett zsoldosok is voltak a soraik között. Zsoldosok, akiket a CIA fizetett. Ismerőseink közül egy alkalommal részt vett az akcióban Hernandez, Dodd, Francesca és egy fiatal ember, akinek senki nem tudta az igazi nevét, mindenki csak kölyökként emlegette. Alig lehetett több 16 évesnél, bár 18-nak mondta magát. Senki nem tudta, hogy az illető svájci és Willy Maurernek hívják. Willy Maurer itt született, a faluban, a hegyi vezető és mentő Alfred Maurer gyermekeként. 10 éves korában szörnyű tragédia érte, előbb az anyja halt meg valamilyen betegségben, tüdőgyulladásban, szúrta közbe Frau Zöllner. Majd az apját sodorta el egy lavina. Willy neveltetését egy falusi gazda bizonyos Gaucsi vállalta magára. Nem volt családja, s rövid idő múlva a nevére akarta venni Maurert. Nevelő apa és gyermek között felhőtlennek tűnik a kapcsolat, egészen addig, amíg Willy barátságot nem kötött a panzióban vendégeskedő amerikai kamaszokkal. Gyakorta töltötte itt a szünidő egy részét James Dodd is szülei vagy rokonai kíséretében. A kis Willy összebarátkozott vele, s ámultan hallgatta a gazdag amerikai fiú elbeszélését Amerikáról, a felhőkarcolókról, a tengerről, amelyet Willy még sohasem látott. Hálából megmutatta Doddnak a föld alatti járatok egy részét, amelyet Gaucsi révén ismert meg. Dodd felkeltette Willy Maurerban az érdeklődést a nagyvilág iránt, s lehet, hogy meg is ígérte neki, ha Amerikába jönne, támogatná. Hogyan történt a dolog, senki nem tudja, minden esetre tény, hogy nem sokkal 13. születésnapja előtt Willy Maurer eltűnt a faluból. Gaucsi kerestette egy darabig, aztán feladta. Hogy Willy hol járt és mit csinált, nehéz lenne megmondani. A nyomozás minden bizonnyal kideríti majd. Kétségkívül eljutott Amerikába, ahol előbb végigjárta az alvilág iskoláit, majd valamelyik titkos központban zsoldos kiképzést kapott. Megjárta Afrikát és Ázsiát. Aztán visszatért az Egyesült Államokba, és csatlakozott egy bizonyos Kuba elleni akcióhoz. Más kérdés, hogy miért vett részt benne Hernández és Dodd. Hernández akkor még aligha volt gazdag, Doddot pedig, a volt tengerészgyalogost, a kalandvágy hajtotta. Sok előkelő fiatalember gondolta akkoriban úgy, hogy ilyen és hasonló kalandokban kell kipróbálnia az erejét. Azt sem tudjuk, Willy hol szedte fel Franceskát. A gyönyörű fiatal lány méltó társa volt Willynek. Gondolkodás nélkül ölt, ha úgy tartotta kedve, mint ahogy Willy is. További nyitott kérdés, hogy vajon Dodd hívta-e a zsoldosok közé Willyt. Minden esetre találkoztak, és egy csónakba kerültek. A kubai kaland vége közismert, és az is, hogy Hernández elmenekült, ha nem is saját jószántából. Az akciót lefújták, s a parton rekedteket elkapták a kubaiak. Dodd és Francesca gyorsabban szabadult, Maurerra azonban rávallottak a társai. Ő volt az, aki közvetlenül a partra szállás után néhány parti őrnek és milicistának elvágta a torkát. Willyt először halálra ítélték, majd fiatal korára való tekintettel megváltoztatták az ítéletet. Aligha nem Francesca szabadult leghamarabb, röviddel azután Dodd. Arról sincs tudomásunk, hogyan vették fel a kapcsolatot egymással, elég az hozzá, hogy a hánytatott életű gátlástalan gyereklány feleségül ment Doddhoz. Ami Dodd és Hernández viszonyát illeti, ugyancsak ismert. Hernández is gazdag ember lett, s bár tartott Doddtól, nem kellett félnie, hogy Dodd az életére tör. A dúsgazdag sörkirály gazdasági párbajnak tekintette kettejük harcát, és igyekezett tönkretenni Hernándezt. A legkésőbb szabadult Willy Maurert azonban más fából faragták. A zsoldosok között töltött idő kitörölte agyából a fair play fogalmát. Ő meg akarta ölni mindkettőt. Hernándezt, mert a mocsárban hagyta, Doddot pedig, mert elvette tőle Francescát. Maurer ettől kezdve minden idejét a bosszúnak szentelte. Kapóra jött neki, hogy Hernández és Dodd is majd minden telüket Frau Zöllner panziójában töltötték. Gondolt egy nagyot, és ő is visszatért a falujába. Gaucsi, gondolom, örömmel fogadta, de a régi jó viszony aligha állt helyre köztük. Maurer felnőtt, sokat tapasztalt férfi lett, nem volt szüksége Gaucsi támogatására, bár aligha nem egy dologban mégiscsak igénybe vette. Gaucsi szerezte neki az állást a természetvédelmi hivatalnál, bólintott Frau Zöllner. Willy Maurer természetesen ismerte a vérfarkas történetét, s amikor azt fontolgatta magában, hogyan álljon bosszút Hernándezen és Dodon, és főleg hogyan szerezze vissza Francescát, egyszerre csak felötlött agyában a vérfarkas figurája. Vett néhány ponyvaregényt, megnézett néhány filmet, és már tudott is mindent, amit akart. Csak az alkalmat kellett kivárnia, hogy valamennyi hullajelölt felbukkanjon a panzióban. És amilyen szerencséje volt, hamarosan megtörtént a csoda. Egyik napról a másikra idejött mindenki, akivel csak elszámolni valója akadt. Gondolom az lenne az első kérdésük, hogy Hernández, Dodd és Francesca miért nem